Sziasztok! Mi vagyunk a Libra More, és most két hetente megjelenő podcastunkat halljátok.
Könyvekről, írókról, kultúráról. Ninával
és Mónival. Libra More. Hallgasd,
olvasd.
Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok! Ez az 54. adásunk, és adósságot törlesztünk, ugyanis mondjuk a 10 év alattiaknak ajánlottunk már könyveket, de a fölöttieknek még nem, és ezt most pótolnunk kell.
Szerintem az ország egyik legjobb szakértőjét hívtuk meg.
De rendesek vagytok.
Az adáshoz Balázs Eszter, a Kolibri kiadó főszerkesztője a vendégünk, és te nem is tudom, mert hány éve foglalkozol pont ezzel ennek a korosztálynak az irodalmával.
Valóban rég, igen, és különböző funkcióban attól izgalmas a dolog tényleg, mert először inkább kutattam, és kritikákat írtam róla, és a felnőtt kortárs irodalomból eveztem át gyereket szülvén a gyerekkönyves piacra, és aztán, amikor létrejött a Libri kiadó, vagyis utána a Kolibri, akkor kritikusként kezdtem foglalkozni vele, úgyhogy ez nekem is egy nagy tapasztalat, hogy különböző szempontokból nézek rá, megnéztem rá mindig is.
Akkor mit szólnál ahhoz, ha először a sekélyen vízzel kezdenénk, és nem a trendekről beszélnénk, ami a legizgalmasabb része lesz nekem a beszélgetésnek, hanem a barátaim elküldték
azt, hogy...
És a pöttyös labdát is dobjuk. A barátaink elküldték nekünk azt, hogy mit szeretnek most olvasni a gyerekek, és ezért keresnek újat, ami hasonlít, vagy esetleg valamilyen szempontból emlékezteteti a gyerekeket erre, és megmondanád, hogy ti mit tudtok most kínálni, vagy te neked mi jut eszedbe. Nagyon-nagyon különböző lesz, hogy ez tényleg nem is olyan sekély víz. Van egy kis fiú, Jancsi, aki 10 éves, és minden érdekli, ami sporttal kapcsolatos. Most a Foci Hősök című szerintem felnőtteknek íródott sorozatot falja, és teljes Harry Potter láz. Uh-huh. A kettőből mit tudsz kihozni? 10 év körüli komoly kis fiúnak.
Igen, mert valóban a fiúknak kevesebb könyv van, mert hogy kimutathatóan kevesebbet olvasnak 10 éves kor fölött. Úgyhogy Jancsinak nagy grat, hogy ezt azért így nem hagyta abba. Úgyhogy szerintem neki azt érdemes nézni, hogy a szülő azt keresheti, ami a mozgalmasabb és az izgalmasabb könyvek felé mutat. Ilyesmiből nálunk egyébként egy nagyon-nagyon híres kémregény sorozat fog megjelenni jövőre, amit Csirugnak hívnak angolul, Kerug néven egyszer már próbálkoztak vele a piacon. Kifejezetten ennek a korosztálynak íródott, és az alaptörténet az, hogy egy nagyon okos gyerekeket, akik nehéz körülmények között élnek többnyire, vagy a szülők nem foglalkoznak velük, vagy egyszerűen nincs pénzük, egy kém szövetkezetnek lesznek a tagjai, ahol kiképzik őket, hogy az angol titkos szolgálatot segítsék 10-től 17 éves korig, mivel ugye a gyerekekről nem szoktuk feltételezni, hogy kémkednek utána,
ez
és észre sem veszik, és egy ilyen nagyon pörgős, lebilincselő történet, ami most a sorozat elindul jövőre, és utána gyorsan jön egymás után. Kész csoda egyébként, hogy itt van, ez nem jelent, még nem működött, mert hogy az egész világon nagyon szeretik. Addig meg a Nevermore tudom neki ajánlani, amit a Harry Potter rajongók nagy lelkesen vesznek a kezükbe. Annak is két része már a piacon van, nem is egy kicsit varázslatos világ, elképesztően gyorsan pörgős és szerethető történet. 400 oldal, de hogy kell hozzá.
Ezt kevesen, mint a Harry Potter
könyv. Így van.
Tök jó. Na, ez így nagyon szuper indítás. Akkor nézzünk még két fiút, jó? 11 éves Vince, és a Pax 3 a kísértet, ezt gondolom úgy ejtettem ki, mint aki vágja, miről van szó, az nagyon közel áll hozzá.
Mellettem. Kísértetes sztorikból a Kolibri nem tud még szolgálni, de azt tudom, hogy a Manó könyveknél például van a Harry sorozat, ami kifejezetten ilyen izgalmas, ijesztgetős dolog, és egyébként jó érzéke van a fiatalembernek, mert hogy külföldön az egyértelműen látszik, hogy a horror regények, horror sztorik csúsznak megint vissza a gyerekirodalomba, és egyre többen szeretik. Ezt azért itthon lassabban követjük le, úgy általában 2 év biztos, hogy van, ami a csúszás. De hogy lesz könyv, lesz olvasni valója, biztos vagyok benne.
Szuper! Teljesen más, Máté 17 és képregények. Képregény,
az megint egy olyan izgalmas kérdés, hogy itthon ez alapvetően évek óta nem nagyon mocorog, miközben a nemzetközi piacon ezerrel megy fölfelé, és most már messze nem azért, mert hogy a szuperhősökre ki vagyunk éhezve, bár el vagyunk kényeztetve film szinten is, meg képregény szinten is, hanem rájöttek, hogy ez az olvasási módszernek a változása az Z-generáció esetében, de ezt majd remélem később vissza tudunk erre térni, tehát egyszerűen igénylik ezt a fajta képi inger mennyiséget, és a kevesebb szöveget azt se hallgassam el. Úgyhogy ott nagyon sok kényes téma az, ami képregény kategóriában jelenik meg. Itthon a Persepolis, ami egy fantasztikus könyv egyébként, és elérhető. Tehát van remény rá, de kevés külföldi. Egyébként ez tök jó módszer ennyi idősen. Angolul olvasni képregényt, elképesztően jól lehet vele haladni, és még nyer is vele.
Jó. És óriási belső motiváció ugye a nyelvtanuláshoz. Jó, akkor nem akarlak azért nagyon megkínozni. Legyen még két lány. Legyen egy 13 éves Kinga, és neki a Jók és Rosszak iskolája, illetve az Éjjeli napfény, ami most megőrül. Mi lett a következő könyv?
Hát én szerintem, hogyha a Nevermore-on túl van, amit már egyszer ajánlottam, akkor Christelle Dabosnak fogja nagyon szeretni a Bájé könyvét, ami egy francia szerző, és nagyon hosszú idő után az első eset, hogy az Amazonon, mint a hónap meg az év kiemelt ifjúsági könyve szerepelt az amerikai, hogy nem szeretik, hogyha más nyelvről kell olvasni, megfordítani, úgyhogy az egy francia trilógia, ami lassan már négy részes lesz, oda került, az tényleg azt jelzi, hogy beszippantotta a lányokat, és pont ennek a korosztálynak nagyon jó. Itt már a harmadik kötet jön ki október végén, úgyhogy ezt lehet vadászni, a Téljegyesei cím az első. Nagyon jól van felépítve a világa, nagyon gazdag, nagyon sokféle, és tényleg ilyen igazi beszippantos, úgyhogy abszolút 30 éves és a fölötti korosztály is boldogan olvassa, mert mindenki más lát benne.
Hát most hirtelen ráugrott a to-do listámra, vagy az olvasási listámra. Utolsó, nekem nagyon kilóg Léna, nagyon érett csaj, 17 évesen, az üvöltőszerekes Szerbantal mellé. Tudsz-e valamit ajánlani, ami...
Hát én neki már egyébként felnőtt könyveket mondanék.
Gondoltam, csak hogy esetleg van, ami...
Már csak azért is, mert hogy ebben a magasabb korosztályban nagyon sok, ami inkább fantasy, az, ami tarol igazán, és ebből én úgy látom, hogy ő inkább vagy a romantikusabb vonal felé menne, amiből az irodalmi kevesebb van. De hát attól függ, hogy mennyire van kedve elkalandozni a nálomvilágba. Caraval Stephanie Gerbertől abszolút egy ilyen látványos, nagyon gazdag álomvilágban játszódó, de közben kicsit erotikus, szóval nem vagyok benne biztos, hogy az irodalmi igényeinek megfelelően, de szórakoztató írományról van szó, és ez is nagyon-nagyon népszerű, de szívem szerint neki azt mondanám, hogy álljon a szülei polcán, mert nyilván olvasó szülei vannak, és onnan válogasson.
Szuper! Akkor mi most elmegyünk kávészünetre, addig ti pedig hallgassátok meg a Harry Potter intróját, és visszatérünk. Thank you.
köszönjük először is az ajánlásokat. Hihetetlen profin rávágtad mindegyiknél egyébként, hogy mi az, amit még érdemes elolvasni a kisfiúknak és a kislányoknak. Ami engem nagyon-nagyon érdekel, ugye te rendszeresen jársz külföldi könyvásárokra, a gyerekkönyves könyvásárok közül a bolonyi a leghíresebb.
Így van.
Tudom, de ugye nyilván Frankfurtban, meg Londonban is van természetesen gyerekkönyves tematika, ugye az ügynökök ott is ajánlják a könyveket. Nagyon érdekel engem az, hogy milyen trendek vannak a világban, és mennyire tudnak ezek a trendek Magyarországon is működni a olvasók körében. Illetve, hogy látsz-e egyébként változást ugyanúgy, ahogy a kisebb gyerekeknél, a piciknek szóló mesekönyveknél azért sokkal jobb helyzetben vannak a mostani anyukák, mondjuk a 15 évvel ezelőtti helyzethez.
Abszolút.
Nem csak az illusztráció, hanem egyébként a kínálat szempontjából is. Ugyanez igaz-e a kamaszoknak szóló könyvekre?
Jó, megpróbálom rangsorolni haladás irányba a kérdéseket. Legelőször is mindenképpen sokkal jobb dolgunk van, nem csak azért, mert rengeteg könyv jelenik meg, de a minőség nagyon megugrott, és ebben a Pagony kiadó, mint első úttörő fontos szerepét elhallgatni értelmetlen és butaság volna. Úgyhogy ez fantasztikus, hogy ők ezt elindították, és aztán sorra jöttek a kis kiadók, akik most igyekeznek ugyanúgy talpon maradni, és nagyon jó dolgokat csinálni, úgyhogy mindenképpen. Trend szempontjából azt említettem az előbb, hogy azért mindig van egy kicsi lemaradásunk, de közben az is látszik, hogy a legnagyobb korosztály már szívesen olvas angolul, pontosabban amerikai sorozatok nézésén nő fel, és úgy tanul meg igazán angolul, tehát az ő angol nyelvhasználata ilyen szempontból friss, így van. És nem irodalmi feltétlen, viszont nagyon praktikus és humorra nyitott, úgyhogy ott nagyon sok mindent tudnak ők már keresztbe olvasni, nem kell lefordítani neki. Trendben meg rengeteg dolog van, tehát ott nagyon sok lassú változás zajlik, ahogy a vámpír irodalom most már azért úgy tűnik, hogy tényleg távozott az ifjúsági irodalomból, de vannak ezek a múlhatatlan értékek, amik időnként felértékelődnek, mint például a humor. Tehát humor mindig kellett a gyerekkönyvbe, anélkül sem értem az egésznek valószínűleg. Viszont most, hogy az Z generáció egy ilyen igazi mémgyártó generáció, tehát folyamatosan mindenből viccet csinálnak, és nagyon jó a szarkazmusra való érzékük. Ez még fontosabb lett talán, hogy a belevaló dialógok és szitkomos, meg nyelvi humorral teli szövegek hogyan működnek. És ez a másik, hogy nem csak ők olvassák, vagy nézik a Netflixes és HBO-s sorozatokat, vagy bárhol máshol, hanem ez kihat az ifjúsági irodalomra olyan szempontból is, hogy megjelent a Wattpad, és mivel ott az egy ilyen 80 milliós olvasói közeggel működik storyteller oldal, írtatlan mennyiségű ember ír, 80 millió, nagyon-nagyon sok. A világ minden tájáról persze is angol nyelven történik, ott ugye egyrészt föltölthetsz saját történeteket, azt a közösség, akik önben részt kívánnak venni, értékelik, javasolnak, hozzászólnak, plusz, ha olyan nagyon jó, és sokan olvassák, mert lehetsz csak olvasó regisztrált, tehát csak nézegeted, hogy mik jelennek meg, és hogyha az működik, akkor egyrészt népszerű leszel, márpedig, ha ott népszerű leszel, akkor felfigyelnek rád az ügynökök, meg rád, felfigyelnek rád a filmesek, és rengeteg.
Én nem ismerek konkrét ilyen Wattpad sikersztorikát.
Itthon még abszolút, de nincsen. Kint azt tudom, hogy 1000-nél is több deal született. Aha. Tehát eladták az aztán, hogy abból mikorra lesz valami, az ilyen mindig egy nehezebb. Könyvek jelentek meg egyértelműen, és népszerűek, de filmek is biztos, hogy fognak kijönni. És emiatt aztán megint az van, hogy a forgatókönyvszerű írásmód, az több okból is praktikus magának az írónak, és az olvasó is szereti ezt a fajta pörgősséget. Ahogy a Harry Potter kapcsán mondták régen is, mindig is, hogy itt is látszik, mennyire megváltozott az olvasási szokás, tehát hogy nagyon kell, hogy pörögjön, és történjen valami folyamatosan. A leíró részeket effektív tudjuk a kutatásokból, hogy átugorják a gyerekek. És ennek is megvan a nagyon egyszerű oka, hiszen régen a leíró rész, ahol te alakítottad ki a képet, az egyfajta ismeretszerző forma volt, hiszen el kellett képzelned azt a tájat, azt a közeget, a várost, a karaktert, és abból gyűjtött el információt az adott korról és szereplőkről. Most erre igazából nincs igény, mert hogy villámgyorsan látják a képeket, és azt szeretnék, hogy ugyanezt kapják meg a könyvben is. De muszáj pörögni, drámailag nagyon jól felépíteni, ami egyértelműen kihat az ifjúsági regényekre is.
Nagyon érdekes. És mennyire van különbség egyébként? Azért általában szívülön van az Európa és az amerikai piac között, hogy ott mit tudsz eladni, vagy mennyire működik. Sok esetben jobban egy nagyon szép irodalmi könyv Európában, ugye ez a Stonernél egyértelmű volt, mint Amerikában. Mennyire igaz ez a gyerekirodalomra?
Igaz, mert ami az amerikai könyvek nagyon amerikai közegben játszódnak, ami pont a kicsi gyerekeknél, vagy legalábbis a gyerekkönyveknél, mondjuk azt, hogy a 6 éves kor alattiaknál, nem segíti az azonosulást, nekik nincs arról tudásuk, épp hogy felfedezik a saját közöket, tehát nincs szükségük igazából arra, hogy az amerikai iskola rendszert, ami tök más, az amerikai nevelési elveket, ami sokszor más, magukévá tegyék. Viszont ahogy megyünk korban fölfelé a felnőtt korhoz közelítve, annál inkább izgalmas az amerikai, ami nagyon más, és annál nyitottabbak rá, de hát akkor is az van, hogy amik kint bestseller könyvek, nagyon sokszor itthon nem tud elhelyezni, nem tud elképzelni azt a rendőrt, viszont több más az a jogállami rendszer, egészen más típusú problémáik vannak. És hát sokkal többet beszélnek mindenféle olyan nehézségekről, marginális karakterekről, marginális problémákról, amik fontosak, de tőlünk viszont még kellően távol, nem kellően, de tényszerűen távol állnak. Igen. Tehát ott a homoszexualitástól kezdve az LMBTQ-s irodalomig ez óriási nagy irodalma van. Rengeteg könyv születik róla, jók is, rosszak is, direktek, ugyanazok a problémáik vannak a szövegszinten, mint bárki másnak, vagy túl direktek, vagy sikerül ezt valahogy okosan beleépíteni. És az azért az itthon látszik, hogy az ilyen típusú könyvekre nem igazán van még meg a nyitottság. Nyilván a fiataloknál ott megint éles a határ, ahol a szülő veszi a könyvet a gyereknek, illetve ahol már önállóan veszi, de pont abban a korban már nem annyira olvas. Aha. Vagy pedig ott az hat rá, hogy valamiért bekerül az ő bandájába, társaságába, felkapott lesz, és akkor lesz egy generációs könyv mondjuk. Erről nemrég olvastam pont egy kutatást, hogy nagyon nehéz belőni, hogy van-e ilyen most, hogy generációs könyv, ami ezt a Z-generációt megtalálja, mondjuk ez is túlzás, mert a 95 és 2010 között született, hát az óriási nagy távolságon között.
Igen.
Nem tudsz egy generációs könyvet mondani, de többet lehet. De még nem találják ezt a fogást, hogy lehetne megtalálni az övéket. Ami például tök izgalmas a számomra, hogy évek óta nézem, hogy az összes ilyen rasszizmussal kapcsolatos kérdéskör, de főleg a szexualitással, amiről itthon azért még mindig nem annyira szeretünk beszélni, a transzexualitástól a metroszexualitásig, ezek ilyen távol eső fogalmak tőlünk, pedig
ezek
nem.
Ezek régebben abszolút a skandináv könyvek, meg filmek, meg gyerekfilmek voltak azok, amik ezekről a témákról szóltak, és nyilván sokkal bátrabban szóltak.
Így van.
Bármilyen.
Így van,
és országban írt, vagy készült film. Hogy ez nem tud akkor azért a magyar piacra még.
Ez nagyon nehezen, és csak is szarkasztikusan tudom mondani, hogy ez egy kincsincs könnyű dolguk, mert amíg én ezt néztem évek óta, hogy is tök jó könyvek, és nagyon fontos, izgalmas témák. Most futottam bele egy cikkbe, ami arról szól, hogy ott ugyanúgy megpróbálják ezeket a könyveket kizárni legalábbis az intézményekből. Abszolút bevett szokás az, hogy nagyobb kiadó a szerzőiknek szerveznek egy turnét, elviszik kampuszokra, iskolákba, és kvázi rendhagyó irodalom órát tartanak ott a szerzővel és a számukra fontos könyv részére. Viszont azt figyelték meg, hogy az összes ilyen szexualitással bátrabban, vagy a rendhagyóbb szexuális viszonyokkal foglalkozó könyveket így először igent mondanak, és aztán elutasítják. és mindig valami olyasmire, hogy ups, mégse fér bele az órarendbe, közben aha. jött egy program, tehát hogy nem direkt.
És itt gondolom, hogy megálltak azért a szülői reakciótól félnek.
És pontosan most elkezdtek, így van, utána járt a Penguin Random House, aki az egyik ilyen nagy érintett kiadó volt a témában, és elkezdték így összeszedni egyrészt az iskoláktól, másrészt a szülőktől, harmadrészt a diákoktól, hogy ő nekik nincs esetleg igényük rá, és könyvtárosokat is megkérdeztek, és lett belőle egy ilyen nagy interjúvolás, amiből az derült ki, hogy azért alapvetően a szülők és az intézményvezetők, akik elzárkóznak, mondván, hogy ezekkel a témákkal inkább egy propagandát csinálnak, és elterjesztik ezt a fajta szellemiséget. Holott nyilván arról van szó, hogy minél több dologról beszélünk, annál jobban lesz tisztában magával egy kamasz, akinek amúgy is rengeteg kérdése van. Minél több lehetőséges választ kap, annál könnyebben fogja valószínűleg megtalálni magát. Mégiscsak ez lenne a dolgunk.
Ez is abszolút reflektál azért a globális politikai rendekre, de nyilván nem független attól ez a hozzáállás. Bár az is nagyon érdekes egyébként ezzel kapcsolatban, hogyha azt nézzük, hogy a mai napig milyen könyvek vannak tiltólistán amerikai államokban, könyvtárakban, hogy egyfőn nem lehet kikölcsönözni ezt a könyvet, mert az adott könyvtervezetője úgy gondolja, vagy iskola könyvtervezetője gondolja, hogy ez nem való.
Ez
az
komoly.
Rengeteg olyan könyv, amit nem is gondolnád. Sok helyen egyébként szerintem még a Harry Potter is talán volt, mert hogy vannak.
Nekem az olyan meglepő most ez a része a beszélgetésnek. Azt gondoltam, hogy ha egy területen legalább, de tényleg ott kint, amit hirdetnek, az érvényesül, de ezek szerint nem. Tehát megvan a kirakat, hogy mi minden
nagyon,
mögé.
Nagyon-nagyon más a New Yorki és Manhattan.
Oké, igen.
Kínálata, mint az alapamai is.
Hát éppen egyébként most olvasom a brooklyni balgasságokat Paul Austertől, és még ott is az van, hogy néhány államban nem lehet az evolúciót tanítani. Tehát, hogy néhány kérdésben picit naív vagyok. De akkor még mindig ezt
szeretjük azt gondolni, igen, hogy ott az imá, hogy minden, és nyilván egyébként nagyon sok szempontból sokkal nyitottabbak, csak hát megvannak ezek az ellentétek.
Igen.
Aminek ugyanúgy megvan a helyen.
Igen. Hát az ember, bocsánat, az ember mindenütt ember, és a szülő mindenütt fél. Ebből ez derül ki.
Igen, és ha már itt tartunk, ami egy nagyon érdekes trendváltozás, hogy a politikai témák csúsznak be a gyerekirodalomba egyre inkább, ami még az ifjúságiban jelen volt, akár tényleg ilyen a megkülönböztetés, a politikai, vagy akármilyen hatalom és a gyerek viszonyát érintve. A gyerekkönyveknél is egyre több van ilyen. Kifejezetten például fikciós levelek vezetőknek, országok vezetőinek. Az egyik legnépszerűbb, akihez szeretnek a gyerekek, vagy a gyerekkönyvkiadók fikciósan beszélni, mit gondoltok ki? Nyilván Donald Trump, tehát ő aztán annyi könyvben szerepel most, hogy soha nem fogja tudni.
Hát mondj, annyira furi ez, hogy...
Rengeteg verzió van, mindegyik nyilván onnan közelít, hogy kérlek Donald Trump, ne csináld, ezt azonnal hagyd abba, vegy figyelembe az állatok, az emberek, a természet, a föld jogait. Tehát,
nők.
Igen. És olvasd már el egy könyvet, légy szíves. Tehát, hogy rengeteg ilyen könyv születik, képes könyvtől kezdve a fikciós regényig, a non-fiction, mindenféle van. És nagyon valószínűleg az az egyik alapja, hogy ez a generáció sokkal-sokkal jobban érti, hogy neki feladata van a politikában részt venni, és nem akar sokkal kiszorulni belőle. Igen.
Gondolom egyébként, hogy a klímaváltozás kapcsán is egy sokkal erősebb trend.
Ez egy nagyon szorosan összefüggő dolog, tehát a Greta Thunberg az egyik legnépszerűbb karaktere most a gyerekkönyves világnak. Méltán,
abszolút,
ha Nobel-díjat kapna, és meg is érdemelné, tehát hogy ezek nagyon fontos lehetőségek, mert miközben az elmúlt években felfedeztük a női hangot, hogy milyen fontos, hogy a nők szempontjából a nőkről beszéljünk, hogy mit értek el, mivel küzdöttek, mennyire zseniálisak tudnak lenni, és érzékenyek, és mennyivel másképp gondolkodnak adott esetben. Most elkezdjük a gyerekeket is megint felfedezni, hogy nem kell azt gondolnunk, hogy gyerekként nem tehetünk valamit azért, hogy megváltozzanak a dolgok, de hogy is nem. És mondjuk ez leginkább a Malala Yousafzai az első példa erre, aki 15-16 évesen Nobel-díjas lett. Tehát hogy azért az egy nagyon fontos
és
dolog.
És ott tényleg példaképek egyébként a gyerekek számára?
Abszolút. Abszolút. Malaláról még mindig rengeteg könyv jelenik meg, ugyanúgy főleg tőle, róla, hozzá kapcsolódóan mindegyik generációs, vagy mindegyik korosztály számára. Nálunk például most a Bookline kiadó fogja kihozni a Nincs más út címen, ami szintén a Malala története, plusz hozzá hasonló a világ különböző tájairól menekült lányoknak a történetei, és ez kifejezetten ilyen ifjúsági és felnőtt könyv egyszerre, és elképesztő, megrázó és izgalmas, hogy mikkel. Tehát tényleg ez a sokféleség látszik, hogy nem feltétlenül politikai menekültek, hanem van, aki az erőszak elől menekül, van, aki a családon belüli erőszak, van, aki azért, hogy tanulhasson, tehát egy sok indokunk van arra, hogy menekülünk.
Az egyébként azzal mondjuk, hogy azért ami az európai kultúrában élő gyerekek azért mennyire jó helyzetben vannak.
Hát abszolút,
igen. Mi a helyzet a magyar szerzőkkel? Mert azért régen ők nem voltak könnyű helyzetben. Úgy tudom, hogy sokkal szívesebben olvastak külföldi szerzőkkel. Nyilván a Leinert Laura egy kivétel, de... És ugyanúgy az időfutás sorozat egyébként, azt tudom, hogy nagyon népszerű a kamaszok körében. Jobb lett nekik így a helyzetük?
Mindenképpen, tehát hogy azért egy magyar szerző sokkal többet tud arról a közegről, ahol élünk, sokkal jobban tud olyan szereplőket mutatni, akikkel mindennapi kapcsolatunk van, tehát ez egy nagy segítség. Benne van az is, hogy azért még francozsolok külföldi könyvvel mászkálni, tehát nem feltétlenül az a brandépítő egy kamasz számára, hogy magyar szerzős könyvvel megy, de szerintem már nincsenek ilyen szigorú elvárások.
Inkább az, hogy vannak ilyen nagyon sikerszerzők, akik igen. Viszont kb. Legitimizálják azt, hogy nálam egy magyar szerzős könyv van, mert annyira népszerűek, mint az a Leinert Laura.
Igen, és ami döbbenet, hogy még mindig nem tudsz ilyen kortárs szerző másik nevet mondani. Ez is egy, mondjuk ez 2 évvel ezelőtti olvasáskutatásnak az eredménye, hogy a legnépszerűbb szerzők között még mindig a külföldiek vannak, és Stephen King van ott, és a Rowling van ott a Harry Potterrel, és a magyar szerzők közül a Leinert Laura és a Bartos Erika, aki mindent visz, tehát hogy igazából nyilván korosztály különbségekkel, de hogy alapvetően nem sikerül még ezt a hatását törni, nem került föl. Nyilván ebben az is benne van, hogy nagy lehetett a szórás, tehát hogy annyi név hangzott el, hogy ja, ilyen nagy tömegben nem emelkedett ki belőle más.
Igen, egyébként a válaszokat, amiket én kaptam, hogy mit olvasnak a gyerekek, egy magyar sem volt benne, tehát hogy ebből is látszik.
Igen.
Akkor folytassuk azzal, hogy ugye amióta nálunk is van Netflix, meg nyilván az HBO Go is azért kicsit felpörgette azt, hogy miket lehet az HBO-n keresztül nézni. Rengeteg sorozathoz férnek hozzá a magyar kamaszok is. Mennyiben változtatta ez meg az olvasási szokásaikat, és mennyire tudnak kapcsolódni, meg azonosulni ezekkel a témákkal, meg szereplőkkel?
Egyfelől, amennyit már korábban említettünk, hogy érintettünk, az az, hogy az olvasási, befogadási szokást abszolút megváltoztatja, ugyanúgy, ahogy a képregény, egyszerűen a filmes inger annyira erős, hogy más típusú ritmikát igényelnek. Másfelől meg például, ami most szerintem az egyik legizgalmasabb sorozat volt, az Eufória, és itthon is megnézhető.
Te megnézted egyébként?
Én abszolút, én ugrok azonnal az összes ilyen sorozatra.
Mondjuk igen, ez most egyébként hivatalból is gondolom így.
Igen, mutatom. Meg anyukaként is, de mindenhogy nagyon érdekel, hogy mi történik a kamaszokkal, és azon túl, hogy lenyűgözött, másfelől megijesztett, harmadrészt azzal vigasztaltam magam, hogy oké, de ők az amerikai fiatalok,
még
és
azért messze,
hogy egészen, igen, bizonyos szempontból igen. Tehát, hogy ami ez a fajta borzasztó magányosság, amitől ennyire kiszolgáltatottak lesznek a szereplők, ami miatt egyszerűen nem találják sem a helyüket, sem a fogódzójukat, annak azért a pszichológiai kutatások szerint az alapja az, hogy ott egész más, hogy telik el a gyerekkor. Tehát ott effektív 3 hónapos korukban valaki másnak a kezébe adják ezt a gyereket, mert dolgozni kell.
Igen.
És azért
egészen másképp kapcsolódnak ők a szüleikhez, másrészt nekik valószínűleg egy anya és apa
Egészen. Tehát, hogy azért ilyen szempontból jó, hogy mi még egy kicsit konzervatívabb országként otthon maradunk, azért többnyire egy
ilyen
évet.
Ilyen a 3 éves gyes.
Igen, és egy tényleg, tehát, hogy ez egy csodálatos dolog. Egész más bizalmi viszony alakulhat ki úgy a gyerekeddel, mintha tényleg kézről kézre adják, és nincs akiben megbízhatna, akihez kapaszkodhatna. Tehát ez biztos egy olyan életrajzi sajátosság, ami itthon kevésbé van. Az, hogy alapvetően minden kamasz úgy érzi, hogy el van veszve, és nincs mibe kapaszkodni, ez meg nyilván egy biológiai, kémiai folyamat része, tehát ez tök normális, csak azért itt megvannak azok a gyökerek, amikhez vissza lehet térni. Ezt igyekszem képzelni így Magyarországról. Mert a másik egyébként, amit szoktak mindig mondani, hogy olvasó felnőtté nevelés úgy lehetséges, hogyha a gyerekkorban rendszeresen olvastál. Most igen, éppen kezdik ezt megdönteni az olvasáskutatók. Aha, és
ezt
azt
pont
mondani,
egyébként akartam mondani, hogy én ebben nem biztos, hogy egyet igen, tudok érteni ezzel.
Igen, hát most, ahogy mélyebben jobban kutatják, derül ki, hogy az egyáltalán nem garancia.
Nem.
Tehát nagyon sok minden kell hozzá. Tény, hogy sokkal több esélye van annak a gyereknek olvasóvá nevelődni, vagy olvasóvá válni, akinek
meg van egy előzetes jó tapasztalata.
Így van, igen, igen. Egyfajta nosztalgia, egyfajta igény, egyfajta szokás, ami kialakul, de abszolút nem következetes ez a dolog. És azért a szülők megnyugtatására mondom, hogy nagyon sok esetben ez egy ilyen hullámzó tendencia. Tehát van, hogy egy nagyon olvasó gyerek egyszer csak eldob mindent, és semmi nem érdekli, és nem találjuk azt a könyvet, ami őt lázba hozná. És van, hogy évekre hajlandó olvasni, és aztán visszatér. Nyilván ez a fiúknál főleg ez a 8-os, 10-es, akkor függ, melyik rendszert nézzük, tehát amikor a hormonok elborítják az agyukat gyakorlatilag, akkor nem várhatjuk tőlük, hogy olvasmányélményekkel csillapítsák a kíváncsiságukat.
Mi a helyzet azokkal a egyébként beszéltünk akkor egy kicsit szerintem a kötelező olvasmányokról is. Ugye ez egy évek, évtizedek óta tartó probléma. Nyilván a mai abszolút mobil meg digitális, meg nyilván ez a képregényekhez kapcsolódóan is teljesen más igényeik vannak a mai gyerekeknek. Nem értik egész egyszerűen a jókai könyveket, mert hosszú ideje nem értik, igen, nem egy újdonság, de talán még kevésbé van esélyük ugyanannyira élvezni ezeket a könyveket. Te hogy látod, hogy ez ennek van bármi esély arra Magyarországon, vagy egyébként világszerte, hogy változzon a kötelező olvasmány kánon, mondjuk, vagy?
Hát, ez egy nehéz kérdés, mert az oktatásról kérdezel, akkor mostanában eléggé ki tudok akadni. Megpróbálom ezt a...
Ez csak a jéghegy csúcsa.
Igen, az az igazság, hogy ez a jéghegy csúcsa. De tény, hogy a kötelező olvasmánya elvileg már nincs, ajánlottak vannak. Aha. És nagyon sok iskolában van arra lehetőség, hogy a pedagógus más válaszon. Abszolút rugalmasan lehet ezt már kezelni. Tök sok tanár és olvasáskutató lobbizott ezért, elérték. Na most az a lépcsőfok van, hogy a pedagógusnak időt kéne arra szánnia, hogy elolvassa azt, ami most van, ami a gyerekeket érdekelheti. Rá kell építenie egy tanmenetet, és ha finoman fogalmazok, akkor sem az a közeg van most, ami a pedagógust abban támogatja, hogy plusz energiát fektessen bele mindenféle kutatásokba, meg tanrend összeállításba. Tehát én azt hiszem, leginkább itt a probléma, és ezért egyáltalán nem kárhoztathatjuk őket. Tehát ez nem az a támogatói közeg van most körülöttük. Közben meg mégis az van, hogy írtatlan fontos lenne, hogy a gyerekek ne veszítsék el a kapcsolatot, és nagyon sokszor még mindig a jól bevett régi kötelező olvasmányokat követjük, holott nem kéne.
De mondjuk ez mennyire igaz, hogy nagyon sok esetben ugye azért, hiszen ez lesz majd érettségi tanter, vagy mi az tétel, érettségi tétel, vagy azt alapozza meg, ami majd az érettségi tétel lesz, és ezért nem lehet kihagyni bizonyos szerzőket. Tehát ez megállja még a helyét, ez az állítás, vagy azért már nem úgy néz ki egy mai érettségi, hogy mindenképpen benne kell legyen.
Ebben nem vagyok annyira otthon bevallom, tehát ott mintha lenne egy választási lehetőséget, tehát választhatsz kortárst is akár. másfelől tök más az a dolog, amiben én nagyon hiszek, és látom, hogy dolgoznak rajta, hogy úgy működjön az irodalomoktatás, hogy visszafele olvasunk, ami egy óriási segítség lenne. Tehát kortársokkal kezdeni, igen, és aztán a gyökeri...
Mert egyébként mindig az, amire soha nem jut idő. Tehát a végén meg nem jutunk el addig, mert azt ugye csúszásban vagyunk, és ezt majd...
Igen. Pedig ha azt, magadnak,
igen.
Hát igen, hogyha kellően elkötelezett vagy. De egyébként meg az az érdekes, hogy pont gimiben, így van, pont gimiben, amikor a serdülőnek egyrészt ideje, kedve nincsen, viszont írdatlan mennyiségű energia és gondolat cikázik a fejében, akkor jönne el a verseknek az ideje.
Igen.
És hát nem mondhatni, hogy, hogy a vers az, ami meghódítja őket, veszik nem jut el hozzájuk. Tehát ez megint a pedagógus, szülő, mit tudom én kinek a felelőssége, és nem is ez a lényeg, hanem hogy, hogy ezek a kor igények nem elégülnek ki elég jól, aha, és ezt kéne valahogy figyelni leginkább.
Pedig pont most a verseknél abszolút egy trend, ugye az Instagram miatt.
Igen.
Nagyon-nagyon. Sokan, sokan népszerűbbek, mint akár mondjuk az én fiatal koromban.
Hát abszolút, ez nagyot nőtt szerencsére, indult a Slam Poetry sikeréből, igen, és aztán meg ez az Insta érzés amúgy is tök jól alátámasztja, meg tényleg egy olyan 5 perces élvezetet ad, ami tök fontos dolog, meg nagyon jó is. De még nem látszik az eredménye, tehát ettől függetlenül nem rohannak el kötetet vásárolni feltétlenül. Nyilván vannak nagyon felkapott és méltán felkapott költőink szerencsére, akiket meg felkeresnek, és rengetegen állnak a dedikáláskor. Simon Marcival dedikáltatni egy könyvet, hogy az Ávadon betűvel, hát ez egy mutatvány.
Picit visszatérve a sorozatokra annyiban, hogy ugye a fantasy most nagyon visz mindent, a Trónok harcához kötik sokan ezt, vagy egyébként nem is, talán inkább a Gyűrűk urához, azt mondanám, hogy ez alapozta meg, és utána a Trónok harca még így ezen nagyon nagyot lendített. Nagyon mennek, azt tudom, te is ugye fantasy-ket említetted, Nevermore, és azért a Téljegyesei is azért eléggé fantasy. Mennyire igaz ez Magyarországra is, hogy sokkal szívesebben olvasnak fantasy-t, ha már olvasnak. Szerintem ez a szülőknél is átelve egy ilyen könnyebbség, hogy nem kell egy ilyen nagyon valóságos mondjuk problémákat feszegető könyvvel megküzdeni nekik is.
Igen, valóban. Egyrészt ez egy évek óta erősödő tendencia, most már itthon is megint visszatér a fantasy nagyhatalom, mert tényleg nagyon sokan olvassák, és egyre jobb is nyilván, tehát az is közrejátszik, hogy egyre több olyan közös pont van, ami az itthoni közönséget megtalálja a külföldi alapján. Másik nagy előnye, hogy belehelyezkedsz egy olyan világba, ami most a virtuális világ népszerűsége mellett amúgy is egy nagyon szerethető és ismerős pozíció olvasóként. Abszolút. Belejeszkedsz egy világba, amit utána viszont írtózatosan hosszan tudnak folytatni, ami a sorozatnak egy ilyen nagyon kedvező alapszituáció. Ergo, ha megszereted az elejét, akkor olvasod végig. Tehát a legnépszerűbb könyvek, a legtöbbet emlegetett olvasmányok, azok általában sorozatok.
Még egy dolgot szeretnék kérdezni tőled, ami nagyon érdekel engem, hogy mennyire könyv, vagy milyen könyvekkel a legegyszerűbb szerinted az átmenet a 10 év alatti olvasó gyerekek és a 10 év fölötti gyerekek, tehát a kiskamasz és kamasz között, hogy ne veszíts el az érdeklődését, és ne legyen az, hogy mondjuk amit olvas könyv, az túl gyerekes neki, vagy mondjuk a kisebbnek még túl felnőttes, és ezzel tud kapcsolódni. Van-e olyan sorozat, vagy könyv, vagy szerző, aki pont erre ideális?
Többen is vannak szerencsére, bár mert ez a műfaj igazából a meseregény. Tehát azt keressük ugye, hogy a mesevilágából a komplex, összefüggő történet, önállóan olvasható történet felé tartsunk, amiben egyre több a kaland meg az izgalom, és ez a műfaj a meseregény. Amiből furcsa mód egyébként nem olvasnak annyit, a kutatások szerint nem pörög annyira, amennyire kéne, mert pont ez az átmenet kéne, hogy segítődjön, sokszor átugorják, vagy a gyerekek, vagy a szülők, mert előre szaladnak, hogy ez már vedós, amit említettél. De egyébként magyar szerzőből is vannak, az egyik nagy kedvencem M.K. Csorzoli, aki uh-huh. pont ezt a határt találja meg, hogy az iskola kezdeti szakaszában, uh-huh. dinók világában játszódik a történet, akiből az egyik Vega, tehát abszolút képen vagyunk, vagy a mostani igényeknek megfelelően
trendi, igen.
És egyébként meg nagyon pörgős eseményekkel, nagyon uh-huh. kalandosan, önállóan olvasható történet. Uh-huh. Tehát ezek a típusú irányok, de nyilván Berg Judit nevét uh-huh. ugyanígy érdemes megemlíteni, mert a Rumini is abszolút aha. ez a műfaj, és nem véletlen, hogy ez is egy nagyon olvasott, nagyon népszerű.
És ezek már azok a könyvek, amiket egyedül olvasnak a gyerekek, vagy még a szülők olvassák?
Ez nagyon változó. Aha. Tehát van, aki már egyedül olvassa, van, aki szülővel kezdi, és aztán uh-huh. lekopik a szülő igen. ebből az élményből. Tehát rengeteg, tehát pont ezt az átmenetiséget jól mutatja, hogy olvasás szinten is ugyanígy működik.
Van még olyan dolog, amit nem kérdeztem meg én vagy Móni, és vagy nem említettünk meg?
Egy érdekesség lehet, készülve a beszélgetésre statisztikákat is nézegettem, és mondjuk nem hiszem, hogy bárkit meglepek, de mégis más, amikor ezeket számokban igen. látjuk, hogy az itthoni tendencia, hogy a gyerek és ifjúsági könyv kupac, az a könyveladás szempontjából egy nagyon markáns, mert régóta a piac 25%-ától most már 30%-ig kúszik föl szépen, tehát egy nagyon-nagyon fontos.
Mikor lendült meg ennyire egyébként?
Hát ez most már lassan 10 éve.
És a válságra ugye gondoltam egyébként, igen. hogy akkor ugye nagyon fontos volt, hogy jóval magasabb volt, mert hogy a gyereknek még akkor is veszel könyvet, amikor magadnak nem feltétlenül. De ezek szerint ez egy egyre erősödő.
Igen, ez egy nagyon erős bázis, és ugyanez igaz külföldön is, uh-huh. tehát az amerikai statisztikák szerint is a gyerek és ifjúsági már messze biztosabban halad, aha. és évről évre többet ad el, mint a felnőtt könyves rész, ami viszont vagy stagnál, vagy időnként visszaesik magához képest, bár az egy hatalmas összeg, tehát hogy nyilván mások az arányok, a fejlődési tendenciát jól látni aha. ebben a gyerek és ifjúsági részben. De ott is nagyon jól látszik, hogy korosztályra lebontva, azért ez a 6 éves korig az a legerősebb bázis, 6-tól 14-ig, ami még nagyon szépen teljesít, év ilyen 1000 könyv tud megjelenni. Uh-huh. Tehát 6 éves korig körülbelül 1000 cím jelenik meg évente, és abból másfél millió példányok fogynak el. Uh-huh. És amikor elkezdünk ebbe a olvasást jobban elhagyó korosztályba írni a 6-tól 14 éves korig, akkor ott is még ilyen átlagban az elmúlt 10 évben biztosan ilyen 700 cím körüli új könyv jelenik meg, és abból is nagyon sokat adnak, ez ugyanígy az a majdnem másfél millió aha. példányszám, és aztán nagyon látványosan 14-től megzuhanunk, aha. és vannak kiugró évek, amik nagyon sokszor filmhez kapcsolódóan, uh-huh. vagy valamilyen Twilight volt igen. ilyen, ami rettenetesen, meg Leiner Laura, aki meg tudja mozgatni a vásárlás, de alapvetően óriási csökkenés, ott elkezd ilyen 80-120 cím, és olyan aha. 300 ezer példány, tehát aha. radikális.
És ebből mondjuk egy sikerkönyv, az mennyi példány tud lenni? Tehát ugye Bödöcs volt tavaly, neki azt hiszem, hogy ilyen 50 ezer volt a lenni.
Hát sőt, azt szerintem már 100 felé aha. tartott. Felnőtt irodalomban sokkal inkább igen. esélyes.
És ugye ahhoz viszonyítva mondjuk mennyi egy mekkora példányszám
hát, egy siker? 20 ezer példányban, aha. hogy valami, az már rettenetesen aha. sikeres dolog. Nyilván tök más, hogy működik ez a piac. Hát a felnőtt könyveknél ez egy alaptendencia, hogy valami felkapott lesz, nagyon sokat eladnak belőle aha. egy-két év alatt, és aztán jön a következő, és nincs rá időmód, és már nem aktuális, vagy elfelejtődik valamiért. A gyerekkönyv, ez egy sokkal biztosabb bázis, ott öröklik egymás után a gyerekek a könyveket, a szülők adják tovább az információt, tehát ha valami klasszicizálódik, és ez sokkal könnyebben aha. megtörténik, akkor az hosszú ideig fogy kisebb példányszámban, mint a felnőtt sikerkönyv, de stabilan. Uh-huh. Tehát egészen más a működése, tehát sokkal jobb ilyen hosszú távban gondolkodni.
Az érdekes. És ti melyik könyveket látjátok egyébként, ugye most mindjárt itt az ősz, nyilván ez a amúgy tök aktuális, hogy tényleg iskolakezdéskor csináljuk ezt az adást, és hogy egyébként ugye a legfontosabb a könyvkiadók életében ugye az őszi időszak, a karácsony előtti pár hónap, de most melyik könyveket jósolnád ilyen kiemelkedő sikerkönyvnek?
Hát egyfelől van egy tuti biztos dolog, ami mindig működik. Úgy kezdődik a címe, hogy karácsony. hogy vagy itt nem nagyon tudnék mellélőni, ha bármelyik könyvre rábüknék, amilyen ekte karácsonyi ajándéknak van kitalálva, és jó, és igényes, és szép, hát az biztos, hogy nagyon jól fog menni. Úgy egyébként meg nyilván ez egy változó dolog, tehát én amiben most nagyon hiszek, és még nem beszéltünk róla, és külföldön is látom, hogy óriásit nő ez a Steamnek rövidített műfaj, ahol a technology, energy, tehát mindenféle, ami tudományos jellegű és művészeti témakör, ezeket építik bele ifjúsági könyvekbe. Ennek egy része lehet egy ilyen szórakoztató jellegű ismeretterjesztés, másrészt meg abszolút tényleg ilyen technikai ismeretterjesztő, majd hogy nem non-fiction történet.
Ezek ilyen albumszerű könyvek is, vagy egyébként inkább ilyen...
Az is, de itthon, ami fiction beépített, sokkal jobban megy, és azt itthon is látom, hogy az ismeretterjesztőnek ez a fajta népszerűsítős jellege, ami a gyereket fogja meg, és közben ismeretet terjeszt, az egy nagyon jól működő műfaj. A Kolibri például erre most nagyon-nagyon... belevetette magát, mert hogy hiány van. Nyilván adódik ez abból is, hogy az oktatási tananyag nem feltétlenül szolgálja a gyerekek igényeit ki, tehát biztos, hogy szórakoztatva és egymásra építve a tudást tanít. Tehát az emberek, szülők keresik azokat a lehetőségeket, ahol még élvezetes is tud lenni ez a dolog. Másfelől rengeteg dolgot lehet külföldről hozni, ami ilyen típusú. Tehát ebben én azt gondolom, ez a entertainment, fentertainment, factertainment, tehát amilyen szórakoztatva, tanítós jellegű könyv, az most erősen fog szaladni. Nekem nagy kedvencem Lőrinc Lacinak a 25 selfie-je, ami tök jól mutatja azt, hogy az Árpád-korból fiktív selfie-k révén hogyan tudunk az Árpád-korról egyáltalán képet kapni egy felsős tagozatos korosztály számára, úgyhogy szétröhögik magukat, mert tele van emojikkal és mindenféle szlenggel.
Még egy dolgot szeretnék kérdezni, a borítók, meg az illusztrációk. Maradjuk a borítónál, hogy ott mit látsz? Nagyon sok esetben hallom azt kiadóktól, meg kiadóvezetőktől, hogy ki van zárva, hogy az amerikai vagy angol kiadás borítójával el lehetne itthon adni. Nem, tehát itt egészen sokkal konzervatívabbak így a vizuális téren is a magyar vásárlók, meg olvasók. Mennyire igaz az a kamaszokra? Egyébként.
Tök jó kérdés, mert egyébként valószínűleg az a korosztály, aki kilóg, mert hogy ott a kinti borítók is vagy fotó alapúak, és nagyon látványos a tipó, a címtipó, vagy valamilyen vonzó, nagyon erős színeket használó, nagyon jellegzetes, könnyen beazonosítható borító van, ami viszont jó, az itthon is működik, hiszen oda vonza a tekintetedet valamiért, és rögtön tudod, hogy mit találsz benne. Egy romantikus történetet, vagy nem, egy horrorisztikusat, tehát az azonnal segít tájékozódni, hogy ilyen típusú könyvet keresel-e. Tehát erre megvannak az abszolút bevett borítótervezői praktikák, amik itthon ugyanúgy működnek. De gyerekkönyvnél például megint csak igaz, ami a felnőtt könyvnél, hogy ott nagyon sok esetben nem érdemes átvenni a borítót, mert vizuálisan nem vagyunk annyira felkészülve ezekre a szokatlan látványokra. Nagyon sok olyan...
Elriasztania.
Hát abszolút, meg nagyon sok olyan művészi képes könyv egyszerűen nincs értelme behozni, mert 200 boldog tulajdonosa lesz, és ez egy üzleti vállalkozás, ez nem éri meg. Igen. De most megint megy nagyon ez a tépet papírral ragasztgatott, és nagyon
jó.
Ami egy visszatérés egyébként a technikának, de hogy ez most megint egy ilyen nagyon felkapott képeskönyvkészítő technika, meg a gyerekrajzot imitáló, oda vetett vonalak. Hát itthon az félkészkönyvnek minősül, és sajnos nem kerül a kosárba.
Hát nagyon köszönöm. Nagyon-nagyon érdekes volt ez a beszélgetés. Móninak közben el kellett menni, úgyhogy most azért köszönök csak én el. Nagyon köszi, Eszter, hogy itt voltál, és,
hát
és ennyi
jó kérdéseket
elmondtál nekünk. És hát akkor csak azt tudom mondani, hogy nagyon jó iskola kezdést minden hallgatónknak, és vagy inkább azt mondanám, hogy kitartást a
Igen, túl fogjuk élni, és azt hiszem, igen. Úgyhogy nagyon köszönöm a lehetőséget.
És olvassatok, jobbnál jobb könyveket ajánlottál nekünk, Eszter. Nagyon sokan mi is nagyon kíváncsiak lettünk, tehát ez a T1-es, ez már régóta rajta volt a saját listámon is. És hát nem sokára jön a harmadik rész, úgyhogy akkor még nem is kell olyan nagyon-nagyon sokat várni így akkor a folytatásra.
Így van, köszönöm szépen.
Köszönöm, sziasztok!
Sziasztok!